Jó napot kívánok! A mikrofonnál Molnár Gábor, a mai reggeli Monitor Extra szerkesztő műsorvezetője. Ahogy azt már megszokhatták, ezúttal is a hét legérdekesebb, legizgalmasabb témáiból válogatunk. Elsőként arról szólunk majd, hogy egyre nagyobb a kereslet nemzetközi szinten a léjalma iránt, ami a hazai termelőknek is igencsak jó hír. Aztán átevezünk egy homlokegyenest más témakörre, ez pedig az ingatlanpiac lesz, ahol azt vizsgáljuk meg, hogy mennyire nőttek, avagy csökkentek az eladásra kínált lakások négyzetméter árai országszerte. Most már ne menjenek sehova, azonnal kezdünk.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Világszerte megnőtt a kereslet a léjalma iránt. Ez pedig kedvez a magyarországi termelőknek is. A Fruitweb zöldség gyümölcs szakmaközi szervezet gyümölcstermesztésért felelős alelnöke elmondta, hogy eddig problémát jelentett, hogy a hazai alma mennyiség mintegy 70%-a ipari alma. Idén ez akár előnyt is jelenthet. A szakember arról is beszélt, hogy hosszú távon külön kellene választani az ipari termelést és az étkezési célú almatermelést, így megfelelő támogatásokkal békében tudnának párhuzamosan fejlődni. A részletekről Takács Ferencet Maurer Fruzsina kérdezte.
Fellendülés előtt áll a léalma forgalom, mi ennek az oka?
Valóban elindult egy nagyobb kereslet és nagyobb igény a gyártók részéről az ipari alma felé, és ennek nagyon sok oka van. Az, hogy az előző 10-15 évben úgy gondolom, hogy az ipari alma termesztés nem volt jól megfizetve, a termelők azok nagyot csalódtak, lassan az ültetvények kiöregedtek, a termelői életkor is átlag 60 felé közelít, és nagyon keveseknek a gyerekei akarják ezt folytatni. Így a tavalyi alacsony termésünk Magyarországon is megmutatta, hogy már a magyarországi feldolgozói kapacitásnak a felét is alig érte el az az ipari alma mennyiség, amit fel tudtak dolgozni. Volt olyan gyártó, amelyik be sem indította az üzemet, mert látta, hogy nem lesz elegendő az alma termés. Természetesen ez egy extrém rossz termésű év volt, az idei évben már normalizálódott a helyzet, és úgy gondolom, hogy lesz elég alapanyaga az üzemeknek, de ugye ez egy trend, ez egy tendencia, és nagyon jól látszik azt, hogy ezek az üzemek is már fognak Magyarországon is, és az elmúlt héten megtartott európai termésbecslő konferencián is látszott az, hogy az európai sűrítménygyártók nagyon nagy számban jelentek meg, és érdeklődtek a becslések és az előrejelzések iránt, és ez azt mutatja, hogy nagy igény van a sűrítményre. Azt mondják az elemzők, hogy a világon nagyon nagy baj van a narancsültetvényekkel, és ez már annyira látszik, hogy a narancs sűrítmény nagyon kis mennyiségben elérhető. A második legkönnyebben előállítható sűrítmény az almából készül, és így fordultak ugye az alma sűrítmény iránt. Nagyon sok apró tényező okoz pozitív hatást erre az iparágra, mégpedig azt, hogy a cukor mennyiségét az élelmiszerekben, üdítőitalokban csökkenteni kell, és sokan fordulnak az alma sűrítmény felé, hogy édesítőszerként alkalmazzák, ami természetes, nagyon jó hatékonyságú édesítőszer, valamint, hogyha a termesztési adatokat megnézzük, a világ két legnagyobb alma termesztője, amelyik nagy hatással van a sűrítmény piacra, Kína és Lengyelország, szintén nagy gondokkal küzdik, kiöregettek az ültetvények, folyamatosan csökken az ültetvényfelület, és ez már a világpiacon megjelenő sűrítmény mennyiségében is meglátszik. Ezek a legfőbb okok talán, amelyek felhívták a figyelmet arra, hogy valamit tenni kell, hiszen az ültetvényeket pótolni, az egy hosszabb folyamat, kedvet csinálni a termeléshez, az is egy hosszabb folyamat, és amíg egy ültetvény termőre fordult, az a modern eszközökkel is legalább 2-4, akár 5 éves intervallumot is elérhet, tehát időben kell lépni ahhoz, hogy az alapanyag ellátása az üzemeknek meglegyen. Ezek mind piaci növekedést, élénkülést okoznak, és ez biztosítja azt, hogy várhatóan így az alapanyag ára is emelkedni fog.
A kereslet bővülése milyen lehetőségeket tartogat a hazai termelőknek?
A magyarországi alma termesztés az európai viszonylatban is mindig egy különleges helyzet volt. Magyarországon nagyon nagy az ipari alma hányat. Szoktuk mondani, hogy a kétharmada a megtermelt alma mennyiségének az ipari üzemekben landolt. Eddig ezt egy ilyen nagy teherként, nagy átokként értékeltük, és egy kicsit látja volt annak, hogy a modern étkezési célú ültetvények elterjedjenek, hiszen mindig az volt az álom két részünkre, vagy számunkra is, hogy a megtermelt almának a 70%-a az első osztályú minőség kell, hogy legyen, étkezési célú, modern ültetvényekről, és akkor fog működni normálisan ez az alma ágazat. Az idő az mindig befolyásolja a vágyainkat, terveinket is. Most már azt látjuk, hogyha külön tudjuk választani az ipari alma termesztést, úgy, mint ahogy néhány szántóföldi növény esetében, mondjuk a paradicsom esetében most már teljesen elkülönül egy ipari szántóföldi paradicsom termesztés, egy első osztályú étkezési célú, most már főleg üvegházban modern körülmények között termesztett paradicsomtól, ezt az almában is meg tudjuk csinálni, akkor nem lesz a kettő ágazat nagy hatással egymással, mert eddig azt tapasztaltuk, hogy a kettős hasznosítású ültetvényekről, hogyha valaki elvitte a jó minőségű almát, akkor a termelők azt olcsón odaadták, és az ipari alma ára jelentős befolyással volt az étkezési alma árára és pozíciójára is. Hogyha külön választjuk most már és a modern jéghálós öntözött, pagyvédett ültetvényekben kifejezetten csak étkezési célú almát termesztünk, az ipari alma termesztés pedig egy külön gépesített, gépi felszedéssel, gépi metszéssel, minimálisra csökkentett kézi munkaerővel nagyon hatékonyan tudjuk végezni, akkor ez a két ágazat békében és szépen tud egymás mellett fejlődni, és így ez a meglévő adottság, hogy nagyon jó sűrítménygyártó kapacitással rendelkezünk, ez is eredményesen tud gazdálkodni és épülni, és az étkezési alma termesztés is be tudja járni azt az utat, amit a szakemberek szántak neki.
Hogy látja, hogy ez mikor fog megvalósulni?
Én úgy gondolom, hogy ez a folyamat már megindult. Az elmúlt 6-8 év ültetvény telepítési támogatásainak hatására gombamód szaporodtak a jéghálós modern alma ültetvények, és mivel csak erre volt támogatás, ipari alma, ipari célültetvények létesítésére nem volt támogatás, ezek vissza is szorultak egy picit, és hogyha ki tudunk dolgozni egy olyan programot, amiben ezek az előzőleg említett gépesített, precíziós gazdálkodási módban folytatott ipari alma termesztést is tudjuk támogatni, akkor úgy gondolom, hogy egy 10 éves távlatban megfelelő irányba haladhat mindkét szektor, az ipari és az étkezési alma termesztés is.
Milyen almatermés várható idén? Mi a termés potenciál?
A múlt héten volt az Európai Termésbecslő Konferencia, természetesen oda a Fruitweb szakmaközi szervezet és az Agrárkamara közös becslése is elérkezett és leadtuk. 500-550 ezer tonnára becsültük az idei termésmennyiséget, ami egy kiegyensúlyozott jó termésnek mondható. Habár a mostani viharok, a tavaszi fagy és ezek a jégesők jelentősen befolyásolják a minőséget, de úgy gondolom, hogy lesz elég étkezési alma a hazai piacra, és valószínűleg az idei évben az ipari üzemek is kapnak elegendő alapanyagot ahhoz, hogy folyamatosan tudjanak gyártani.
Az elmúlt néhány percben Takács Ferencet, a Fruitweb zöldség-gyümölcs szakmaközi szervezet gyümölcstermesztésért felelős alelnökét hallották.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
A fővárosban július végén 942 ezer forint volt az eladásra kínált használt lakások átlagos négyzetméter ára. Vármegye székhelyeken 595 ezer forint ugyanez az adat. Az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője azt mondta, a jelentős árkülönbség ellenére folyamatosan zárul a főváros és a vidéki nagyvárosok közötti lakbér árolló, mivel különösen az egyetemi városokban a lakbérek nagyobb ütemben emelkedtek, mint a fővárosban. Balogh László szerint ez hosszú távon akár befektetőket is vidékre csábíthat majd. Lakatos László interjúja következik.
Az mennyiben jelent változást, hogy a kislakásokat keresik Budapesten, hiszen a bérbeadható, jól hasznosítható lakások eddig is nagyon pörögtek a piacon?
A budapesti lakáspiacon mindig komoly szerepet töltöttek be a garzonok, illetve a panel lakások, amik a legmegfizethetőbb ingatlanok voltak a fővárosi lakáskínálatban. Azt is hozzá kell tenni ugyanakkor, hogy nem csak a kis alapterület, vagy adott esetben az ingatlan típus az, ami hatással lehet az ingatlanok keresettségére, pont azért, mert ezeknek az árelőnye jelentős lehet egy nagyobb alapterületű ingatlanhoz képest, hanem a vásárlás célja is egy befolyásoló tényező a fővárosban, mivel Budapesten a vevők 20-30%-a a békeidőkben befektetési céllal vásárolt ingatlant. A befektetők számának csökkenése pedig inkább a saját célra vásárlókat hozta helyzetbe a lakáspiacon, és még inkább felerősödött a kereslet azok iránt az ingatlanok iránt, amelyeket amúgy is hagyományosan előszeretettel vásároltak azok, akik saját célra kerestek ingatlant.
Mekkora áremelkedés zajlott le ezen a piacon, tehát a kislakások az a másfél-két szobás, illetve hát a panelek piacán, mert gondolom ezek a legkelendőbbek.
Az áremelkedés az elmúlt 7-8 évben több mint háromszoros volt a legkisebb alapterületű ingatlanok esetén, és most már stabilan 950 ezer és 1 millió forint között alakul ezeknek az ingatlanoknak az átlagos négyzetméter ára, és ezek közül nagyon kevés az az ingatlan, amelyek jelentősen olcsóbban érhetők el a piacon. Természetesen a panellakások és a téglaépítésű lakások között, ha nem is nagyságrendi, de jelentős különbség mutatkozik, mert a panelek árelőnye a téglaépítésű lakásokhoz képest 23-25% kerülettől és állapottól függően, és ez egy 50 négyzetméteres lakás esetében akár 5-6 millió forintos különbséget is jelenthet.
Nézzük meg egy kicsit a nagyvárosokat. Ugye a budapesti piac az szerencsésnek mondható ezzel a 7% körüli visszaeséssel. A többi nagyvárosban hogy alakultak az adásvételek?
A többi nagyváros forgalma nagymértékben attól is függ, hogy az adott nagyváros ingatlanpiaca és gazdasága mennyire áll stabil alapokon. Azt látjuk, hogy vannak bizonyos régiói az országnak, amik stabilnak nevezhetők. Ezek általában valamilyen nagy beruházásnak az ikonikus helyszínei. Ezek közé tartozik például Győr, vagy éppen Debrecen, de ide sorolható Kecskemét is. Itt az árak meglehetősen stabilak, nem mutatnak nagy ingadozást, sőt, Debrecen elérte azt, hogy az elmúlt évek betöltött pozícióját jelentősen javítani tudta, mert amíg 2018 előtt Debrecen magyarországi nagyvárosok középmezőnyében helyezett el az árak tekintetében, a jelenlegi 6-700 ezer forintot is meghaladó használt lakás négyzetméter ár már a top 3, top 5 nagyvárosi kategóriába sorolja a debreceni ingatlanpiacot. Győrben és Kecskeméten pedig 7-800 ezer forintos négyzetméter áron cserélnek gazdát a nagyvárosi társasházi lakások, és ez nagymértékben annak is köszönhető, hogy itt nem pusztán vonzó beruházási helyszínként tekinthetünk ezekre a nagyvárosokra, hanem felsőoktatási intézmény is működik, ami a befektetők térképére is fölteszi ezeket a nagyvárosokat, és bizonyos szempontból Budapestről keresletet szível ezekben a nagyvárosokban a lakáspiac térképén.
Egyébként a bérleti díjakban mekkora különbség van a főváros és az említett nagyvárosok között?
Az érdekes a bérleti díjak és az eladó lakások árának az összevetésében az, hogy a Budapest vidéki albérlet áruló folyamatos záródást mutat, tehát folyamatosan zárkóznak fel a nagyvárosi bérleti díjak a fővárosi albérletárakhoz. Erre jó példa a tavalyi és az idei albérlet szezon árszintje, amikor is Budapesten tavaly ilyenkor még 200 ezer forintért lehetett bérelni egy-egy ingatlant átlagosan, most pedig 240 ezer forint az átlagos havi bérleti díj, és Győrben, Veszprémben vagy Debrecenben tavaly 130-140 ezer forintról, idén már 170-180 ezer forintra nőttek az átlagos bérleti díjak. Ez alapvetően feladja a leckét a befektetők számára, mert lehet, hogy ezek a piacok nem annyira likvidek, mint a főváros, tehát valószínűleg egy-egy ingatlan értékesítése több ideig tarthat, viszont az ingatlanok felértékelődése és a bérbeadásból származó hozam többlet adott esetben lehet, hogy vonzóbbá teszik ezeket a nagyvárosokat Budapestnél is.
Hiszen ezt a számok is mutatják, hogy ott kevésbé esett vissza az adásvételek száma.
Igen, ezekben a nagyvárosokban szerintem a következő időszakban nagymértékű lakáspiaci kereslet jelenhet meg, főleg a frissen bejelentett gyárépítési és üzemfejlesztési programok következtében, mert ha elkészülnek ezek az új gyártósorok és üzemek, és ott elkezd folyni a termelés is, az ott megjelenő munkavállalóknak lakhatásra lesz szükségük, amit az adott város lakáspiacon biztosan nem fog tudni gyorsan kiszolgálni. Márpedig, hogyha hiszünk azoknak a közgazdaságtani alapösszefüggéseknek, miszerint az árakat a kereset és a kínálat határozza meg, egy rugalmatlan és lassan bővülő kínálat az egyre inkább élénkülő kereslet fényében egyértelműen az árak növekedését vetíti előre.
Egyébként az mennyire látszik az ingatlan piacon, hogy ezekben a városokban nem álltak le, vagy nem fékeződött le úgy a lakóingatlan fejlesztés, mint mondjuk Budapesten?
A lakóingatlanok fejlesztése és ezeknek a nagy beruházásoknak a kapcsolata nagyon érdekes, mégpedig azért, mert Magyarországon kiváló építőipari cégek működnek, akik rugalmasan tudnak reagálni az egy-egy helyszínen megjelenő többletkeresletre. Az is érdekes ugyanakkor, hogy vannak olyan nagyobb fejlesztők, akik Budapesten nagy piaci pozícióval rendelkeznek, de számukra még mindig jobb üzlet akár Lengyelországban, vagy az Egyesült Királyságban bővíteni a tevékenységüket, mint például Budapestről Kecskemétre vagy Debrecenbe elmenni ingatlant építeni. Ez meglehetősen furcsa és egy ellentmondásos helyzetnek a hangozhat elsőre, de ami érdekes ebben, hogy ezek a piacoknak a stabilitása és a helyi szereplők erőssége az teljesen változó képet mutat, tehát adott esetben egy helyi erős építési vállalkozó távol tarthatja a nagyobb szereplőket is a piacra lépéstől, hogyha ott nem rendelkeznek akkora beágyazódottsággal, hogy ott ingatlanokat tudjanak fejleszteni vagy építeni.
De a helyi erők azok mozgolódnak, tehát látszik ezeken a piacokon, akár a nagy egyetemi városokban, akár a gyárfejlesztésekkel párhuzamosan, hogy nem állt le, vagy akár felpörgőben van a lakóingatlan fejlesztés, vagy egyébként a hitelhelyzet miatt óvatosak a fejlesztők ott is.
A fejlesztők részéről, főleg ezekben a vidéki nagyvárosokban meglehetős kettősség mutatkozik, mert egyfelől érdekeltek abban, és van üzleti perspektívája is annak, hogy előre meneküljenek és fejlesztenek ingatlant, például az ott megjelenő többletkereslet kielégítése céljából. Viszont a nagy dilemma az a jelenlegi gazdasági környezetben keresendő, mert a magas hitelkamatok nem csak a vevőknek okoznak fejfájást egy-egy ingatlan megvásárlása és finanszírozása kapcsán, hanem a hitelből finanszírozott építkezések jövedelmezőségét is veszélyeztethetik a magas hitelkamatok. Ez pedig azt eredményezi, hogy egy-egy helyi szereplő nem nagyon tud lépést tartani azzal a keresletnövekedéssel, ami megjelenik az adott nagyvárosban, és ezért is számítunk arra, hogy nem csak az új lakások esetében mutatkozhat majd óriási többletkereslet egy-egy nagyobb városban, ahol komolyabb beruházás történik, hanem jobb híján a használt lakás piacról elégítheti ki a lakhatásra vonatkozó keresletüket az jövendőbeli munkavállalók, ez pedig az a használt ingatlanok jelentős felértékelődéséhez is vezethet ezekben a nagyvárosokban.
Az elmúlt néhány percben az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét, Balogh Lászlót hallották, és ennyi fért a mai reggeli Monitor Extrába. Molnár Gábor, a mai adás szerkesztő műsorvezetője, köszöni, hogy velünk tartottak, tegyenek így továbbra is, hiszen hamarosan jönnek a legfrissebb híreink.